aktuális. Fókuszba hozzuk.
Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Holnap május 1-e, a munkaünnepe. Azt mondják, hogy a nap a dolgozó emberek megbecsülésének napja. A munkások jogainak és a munka világában dolgozók tiszteletére meghirdetett nemzetközi ünnep. A munkásmozgalom a 19. és a 20. században jelentős változásokat hozott a munkavállalók jogainak védelme és a munkahelyi körülmények javítása érdekében. A fejlődésnek köszönhetően a dolgozók jelenlegi körülményei összehasonlíthatatlanok az egykoriakkal. És mennyire becsüljük ezeket a körülményeket, mit jelent számunkra a munka, a munkahely ma? Milyen elvárásaink vannak? És mit várnak a munkaadók, a munkavállalóktól? Néhány kérdés a sok közül, amelyeket a rendelkezésünkre álló adásidőben járunk körbe vendégeinkkel. Kezdjem a rangidősné. Köszöntöm stúdiónkban Szabocsán Stefánt, a Váriz vállalat társtulajdonosát és prokuristáját. Vida Simonát, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet alkalmazottját, Végi Noémit, aki diplomadolgozatának megvédése előtt áll, de már dolgozik, valamint itt marasztaltam a műsorvezetőt, Gál Brigitta Izabellát. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A kérdés tehát, milyen a munkához való viszonyulásunk? Körünkben a legtapasztaltabba kezdeném, Szabocsán úr. Néhány évtizedre utazunk vissza most a múltba, természetesen gondolatban. Hol volt az első munkahelye, és milyen körülmények közt dolgozott akkor?
Szép napos, jó napot kívánok a Moravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. 1975-ben kezdtem dolgozni akkori Várstrojnál, még akkor csak Várstroj volt, mint fiatal oklevezető gépismernök. Elvárása elég nagyok voltak tőlem, mert egyetlen első voltam ennek a vállalatnál, úgyhogy én mondhatom, hogy én, mint fiatal mérnök, mindjárt vezetőposztot kaptam, és mindjárt nagy elvárást vártok tőlem. Én ezt gondolom, hogy telestettem. Egész más volt akkor a hozzáállása a fiatal munkásoknál. Igaziból, akik jöttek, fiatalok voltak, többet tudtak, mint a mai fiatalok, de böcsültik a mestereket. Igaziból kezdetjében egyszerű munkákat végeztek, ők pucolták a gépeket, mondjuk a eszterkapadot, az idősebb munkások ezt nem csinálták, de időve változott, ő már idősebb lett, jött a fiatal, és ez egy ilyen tradíció volt.
8 órás munkanap volt, ugye egykor, most is az van. Mennyi idővel előbb kellett ott lenni a munkahelyen, vagy meddig maradtak még?
Hát, hogyha említi, 1885-ben volt elfogadva a világban a törvény, hogy a munkanap csak 11 órát lehet tartani. Első háború után, 1919-ben be volt vezetve 56 órás heti munkaidő. A General Motorsnak a tulajdonosa ezen sokat csinált. 1975-ben, mikor kezdtem dolgozni, akkor szombatok is munkanapok voltak. Iskolában is jártunk szombaton. Azok a években minden szombat munkanap volt. Egy pár év után szombaton már délbe fejeztük be a munkát, rá bizonyos időre még a szombat még volt szüntetve, mint munkanap. De akkor szocializmus volt, más rendszer volt, egyszerűen sok szolidális szombatot kellett dolgoznunk, úgy a vállalatnak, mind a országnak, vagy a földrengésen keresztül sérülteknek. Mindig volt egy kifogás, de nem volt nehéz. A munkás tudta, hogy ezt kell neki csinálni, és jöttünk. Akkor nem is vezették olyan szigorúan a munkaidőt, de igaziból ott voltunk, 6-kor kezdtük, 6-kor kezdtünk dolgozni, és 2-kor mentünk haza. Jó van, közben 6-2-ig nem volt a strapa, mint ma, de betartottuk, be volt tartva a munkaidő.
A gazdaságban dolgozott, Vida Simona viszont a közférában jelenleg legalábbis De milyenek az emlékek az első munkanapra? Megmaradtak még úgy a kezdeti időszakra?
Én is szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóiknak. Tehát, hogyha visszapillantok, akkor 25 éve kezdtem a pályafutásomat a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnél. Akkor közhasznú jellegű programba hívtak egy állásinterjúra, meg is kaptam. Egy évet dolgoztam ezen a programon a Magyar Könyvesboltban, majd néhány hónap szünet után munkaviszonyba kerültem. Először meghatározott időre, majd utána meghatározatlan időre. Egy programon keresztül a Szülőföldön Magyarul programnak voltam a koordinátora. Ez a feladat megmaradott egészen a mai napig, közben pedig egyéb más feladatokkal is megbíztak. Tehát megmaradtak azok az emlékek, az évek során összegyűjtött tapasztalatokat most tudom gyümölcsöztetni, visszafordítani a munkámra, volt kitől tanulnunk, tehát, és itt köszönetet szeretnék mondani egykori igazgatómnak, Göncz Lászlónak, és majd utána Kepe Kocon Lilinek, akik teret és lehetőséget biztosítottak arra, hogy fejlődhessünk, hogy fejlődjek, és hogy tapasztalatokat gyűjtsek.
Izgult az első napokban, amikor munkába ment?
Én már akkor izgultam, amikor az első munka megbeszélésre mentem. Nem tudtam, hogy kivel fog ez megtörténni, és amikor leültünk a Bánfi központ helyiségeiben, az akkori könyvesboltban, ez nem volt más, mint Göncz László. Én nagyon izgultam, nem tudtam, hogy milyen kérdést fog föltedni. Tudok-e rá választ adni, de nagyon rövid idő után egy kellemes beszélgetés történt, folyt, és néhány kérdés után teljesen így megtört a jég, és azóta ez az izgalom úgy meg is maradt, mert a munkám révén sok minden, tehát új dolgot megtanultam. A programok változatosak, és mindig megvan valahol az az izgalom. Akkor azért izgultam, hogy mit fognak tőlem kérdezni, most már azért izgulok, hogy egy-egy program, egy-egy feladat, amivel megbíznak, az számomra kihívás jelente, vagy inkább, hogy tudjuk megoldani, és mindig arra törekszem, hogy fölfelé fejlődjünk, és a magyar közösséget szolgáljuk.
Véki Noémi, a Ljubljana Egyetem nemzetközi kapcsolatok karának végzőse, ha jól fogalmazok, de majd Noémi javítani fog, de ennek ellenére úgy dolgozik. Hogyan került sor a munkavállalásra?
Először is jó napot kívánok részemről is. Nem fogok semmit javítani azon, amit mondani tetszett. Tényleg nemzetközi tanulmányokat tanulok. Most írom lassacskán a mesteri dolgozatomat. De az elmúlt 3-4 évben részben azért, mert tapasztalatot szerettem volna szerezni, részben azért, mert a Ljubljanában élni ingyen kicsit nehezen teszi az ember. De főleg azért, mert tényleg tapasztalatot szerettem volna szerezni ezen az akadémián kívül, szóval az elméleti részen túl. És munkát viszont eddig 3 minisztériumban jártam, de nyilván mint egyetemista munkás, szóval itt nem beszélünk rendes 8 órás munkaidőről, hanem egy nagyon flexibilis munkáról van szó, ahol tényleg maga az egyetemista szabja meg az egyetemi kötelezettségeivel összehangolva, hogy mennyit is tud dolgozni, és aztán nyilván elviekben, de erre visszatérhetünk, a maga a munkatartalma és a mennyisége is ezt kéne, hogy tükrözze. Úgyhogy ilyen formában egyetemistaként azt hiszem 21 óta dolgozgatom, más is közben voltam egy 3 hónapos úgymond gyakornoki helyen külföldön is, úgyhogy ennyi eddig a munkatapasztalatom.
Kitérünk majd a külföldi munkára természetesen, de most egy külföldit szólaltassuk meg, ugye műsorvezetőként már hallhatták a kedves hallgatók, Gál, Brigitta, Izabella, kötetlen munkaidőnk van. Ez mennyire felel meg a fiatalok életének, vagy nem?
Hát én is üdvözlöm újra a hallgatókat. Kettél előtt már együtt voltunk itt a hallgatókkal. Hát a kötetlen munkaidő szerintem a fiataloknak hát így a top prioritások között van. Ugye a Covid óta a home office kifejezés, az, hogy otthonról lehet dolgozni, azt kell, hogy mondjam, az ismerőseim körében is szinte egy kulcskérdés, akár állásinterjúkon, hogy lehessen egy nap, akár amikor otthonról dolgozik az ember. Ugye itt a rádiós műsorvezetésben akár több napig is otthon vagyunk, a beosztástól függően, úgyhogy számomra ez nagyon szimpatikus, élhető. Én több helyen dolgoztam 8 órás munkarendben is, 9 órás munkarendben, diákmunkásként, akár még édesanyám vállalkozásában is, azért az, hogy kötetlen, ez nagyon sok szabadságot ad így a mindennapokban.
És hogyha már megkérdeztem a vendégeinket, hogy milyen volt az első munkanap, illetve hogyan kezdték, akkor hadd kérdezzem meg tőled is, hogy mégis az első munkanapok milyenek voltak?
Hát, hogyha a rádiós műsorvezetésről beszélünk, akkor nagyon-nagyon izgulósak voltak, ezt szerintem a hallgatók is biztos hallották, ez nem is igazán tűnt el, nyilván már enyhült, mert azért itt élőben kell beszélni, nem nagyon lehet hibázni, vagy hogyha hibázik az ember, akkor azt mindenki hallja, úgyhogy izgultam nagyon, de igyekszem és igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni az adott feladatot.
Ugye ez, hogy hogyan viszonyulunk a munkához, gyakran változik is fiatalunként, természetesen másként, tehát más a célunk, mint később. Később talán a biztonság szükséges, illetve azt szeretnénk érezni, illetve a jólétét keressük. Most hadd térjek vissza még ehhez a kérdéshez. Noémi kicsit már kifejtette, hogy mi is volt az, ami miatt, de járjuk körbe még ezt a kérdést. Szabocsán úr, akkoriban miért, mit jelentett a munka, és milyen volt a viszonya? Részben már szólt róla, de ha még egy kicsit beszélünk erről.
Hát igazi, akkor azokban években eltérés volt, ha dolgoztam irodában, vagy dolgoztam egy vállalatban. Valahogyan szégyen is volt, ha téglagyárban dolgoztam, amikor rosszul tanultunk, akkor a szüleink mindig mondták, tanulná, mert másképp mész téglagyárban dolgozni. Szóval valahogyan az a munka, az a fizikális munka nem volt akkorán megbecsülve, de igazi, a béreken keresztül nem voltam eltérés, mint ma nap. Én, mint mérnök kezdtem, az volt a kiindulási pontom, hogy valamit elérjek az életembe, hogy csinálják egy karrierát, úgy állottam hozzá. Szerettem a rendét, szerettem a böcsületét, pontosságot, így követeltem a munkatársaimtől, mint mikor főnök voltam. Igaziból, mikor beszélgettem a kollégákkal, még most, mikor visszatérünk erre témára, egész más volt a hozzáállás, elvárás, mert akkor igaziból munkát kapni nehéz volt, és bölcsültük azt a munkát. Igaziból a munkában, a munkahelyen is voltál bölcsülve, hogyha valamit csináltál. De eszem ágához se került, hogy elkésnék, vagy mikor mondták, hogy ott kell maradni, hogy nem maradnék ottan. Igaziból konyhában vettük ma, mint máma eztent. Igaziból ez generáció kérdése, 50 év elmúlt, de hogy paralelt hozzáhúzok, mert van lányom, van unokáim, akik keresik már majd holnap a munkát is, látom, hogy ez generációs kérdése, nem csak a munkaviszonynál, nem csak a munkánál, de mindenhol. Igaziból máma, amit engemet zavar, hogy nagyon keveset tudják mi a jogai, és nem tudják, hogy mit kell nekik ezért a jogért csinálni. És ez benn van, de ez egy fejlesztés kérdése.
A megélhetés szempontjából vállalt munkát, akár nem tudom, illetve hát ugye akkoriban az volt, hogy befejeztük az egyetemet, és tessék munkába állni?
akkor igaziból be is fejeztem egyetemet, érettségi vizsgát csináltam, és már voltak nálam is hittak, hogy ha jövök dolgozni, akkor mi az, hogy mindenki lendvai, miért ment a naftával dolgozni, én nekem egy kihívás volt, hogy nem megyek a naftával, ottan a huszammal voltak, mentem a Vászlajhoz, egyedül, aztán én tőle, akkor ottan igaziból lehetett látni, hogy mit csináltam, és igaziból volt behatásom az én munkám a többieknek. De ez mondtam én, egy különleges típusú voltam, úgyhogy csak egyetem is gyorsan befejeztem, családot is szereztem, úgyhogy mindig valami ambícióm volt.
Az idősebb munkatársak mennyire voltak segítőkészek, mennyire támogatták a fiatalok fejlődését?
Én említettem előbb, mondjuk egy esztergályosok, meg a szakemberek segítettek, hozzájárultak. Én mondhatom, hogy volt segély, mert tudták, hogy neki van tapasztalatik, tudásaik is volt, de kevesebb volt neki a teoretikus tudása, mert az is fejlődött, mert egy mérnökkel, akivel beszélgettem, egy naftán, egy öregebb mérnök, az 10 évvel azelőtt egész más tanult. Neki akkor nem volt számológépje, én már azon kezd kicsit a egyetemen gyakorolni, hogy jött be, hogy fejlődött a technológia, és ők ezt bölcsülték, és mondom, a okos, idősebb tapasztalat munkás akkor is, ma is bölcsüli a fiatalokat, és szereti, hogyha megtanítsa, és ha őteké úgy megy tovább, mint ő, hogy ő fejlődik, és hogy őt meghallgassa, mert tapasztalatból dolgozik, és így van a legtöbb. Van egy extrémok, vannak, de erről nem beszélek. Legtöbb még ez betartsa, és mondhatom, hogy a öregebbek, és ezt az életemben mindig úgy is gyakoroltam, mikor később is jöttek a fiatalok, hogy nevezett mentor voltam nekik, mondtam nekik, hogy nem azért jöttetek dolgozni, hogy pénzt kaptok, hogy tanulatok még, mert ezt, ha megtanulnátok, akkor mindig az ebből valami életbe is haszol lenni. Mert ahogy mindig mondtam, iskola nem tudást ad, iskola azért tanít, hogy a életbe tudsz valamit csinálni. Épp olyan a munkánál is. Ha te tudsz csinálni valamit munkával, ha jó munkás vagy, az van eredménye. És ez az én tapasztalatom beszélek, hogy a jó munkásra mindig kérdeztem, hogy otthon milyen van, hol lakik. Sajnos akkor, ma ez már akkor nem olyan aktuális, de valamikor igaziból, ha mentik körül, a jó munkásnak is otthon volt, szép háza, volt neki telke, rendes hozzáállása volt.
Simona, tehát gyakorlatilag megélhetés kérdése, vagy kihívás az első munkahely, illetve hát gyakorlatilag úgy az a munkahely, és a kérdésem továbbra is az, hogy az idősebb generáció, vagyis hát a főnökök idézőjelbe téve, milyen támogatást nyújtottak, miként adták át a tudást?
Nekem elsősorban megélhetőségi lehetőség volt számomra az, hogy munkaviszonyba kerüljek, így ez egy biztonságot jelentett. Akkoriban többet nem fügtem a szülőktől, tehát magyarul mondva azt, hogy megvehettem magamnak ezt is, azt is, meg kirándulhattam, utazhattam is. Addig is erre volt lehetőség, de amikor a szülőktől kapjuk a zseppénzt, vagy tehát a bizonyos költségekre a költő pénzt, akkor ezt korlátozott, és amikor már saját magunk keressük, jobban mégis tudjuk becsülni, és tehát nekem ez egy megélhetőségi lehetőség volt, és akkoriban igen a főnököktől, az igazgatómtól nagy mennyiségű, tehát tudást is kaptam, de nagyon sok önállóságra is adtak lehetőséget, hogy fejlődhessek, számomra ez akkor kihívás volt. Első években, vagy napokban, hónapokban próbáltam megfelelni a munkahelyemnek, a kihívásoknak eleget tenni, majd később ez változott, tehát a tapasztalatokat összegyűjtve. Számomra ez már egy mást jelentett, tehát a közösségért próbáltam szolgálni, a közösséget szolgálni, és ez megmaradott mind a mai napig. Én hálás vagyok, hogy olyan igazgatóim voltak, akik lehetőséget és megbíztak munkatársaiban, Kárpátaljon, sokat tanulhattam, végigjártuk Kárpát-medencét, ugye kultúrában dolgozom, kapcsolatokat alakítottunk ki, és ezek a kapcsolatok megmaradtak, és most már én is tudok ötletelni, segíteni fiatalabb generációknak is, akár másoknak is.
Mit hallhattuk, Végi Noémi ugye tapasztalatszerzés tudás szempontjából vállalta munkát. Több minisztériumban is dolgozott, egy kicsit avasson be bennünket, hogy milyen is a minisztériumokban, minisztériumoknak dolgozni, mert ugye mi itt különösen távol Ljubljanától csak bírálni tudjuk őket.
Ezt Ljubljanából is lehet csinálni, úgyhogy ebben ugyanazon az oldalon vagyunk. Lehet úgy hangzik, hogy ez valami magasrangú, tudom is én munka, de itt ténylegesen egy irodai munkáról van szó, csak hogy éppenséggel az ember az épület, amelyikbe belemegy gép mögé ülni, az most nem az RTV, hanem, vagy nem az MNMI, hanem egy minisztérium, aminek ez a titulusa. Úgyhogy én amúgy nemzetközi irodákban dolgoztam eddig, nyilván a szakmámból kijövően, és ott ténylegesen eseményszervezéssel foglalkoztunk bilaterális kapcsolatok fenntartásával. Nagyon sok anyag olvasásról van szó, szóval kezdetkor nyilván tisztában kell lennünk mindenféle alapdokumentumokkal, legyen az törvényhozatal, legyen az bármi más, legyen az nemzetközi dokumentum. Úgyhogy nagyon sok úgymond a munka része maga a tartalom elsajátítása, és folytonos olvasás, és folytonos tanulás is. Úgyhogy így röviden ennyit mondanék arról, hogy mit is csinálunk valójában. Nyilván olvasás mellett vannak a megbeszélések, ott vannak a különféle megbeszélésekre való felkészülések, anyagok, stratégiák előkészítése, stb. Most per pillanat a külügyön vagyok, ahol is sokat foglalkozunk NGO-kkal, szóval nevládni organizáció, minek nevezi azt a magyar?
Civil szervezetek.
Civil szervezetekkel, köszönöm szépen. Úgyhogy nagyon dinamikus amúgy a munka.
Miért a váltás? Nem volt lehetőség maradni ugyanazon program keretében, vagy... Tehát ez ilyen önindítatás volt?
A váltás az főleg a témák úgymond inkompatibilitása miatt volt. A digitális minisztériumon kezdtem el dolgozni először is. Működött az egy ideig, azt hiszem egy évig voltam ott, de aztán egy év után volt egy óriási eseményünk, és azután rájöttem, hogy az eseményszervezés része az nagyon izgatott, és ténylegesen úgy éreztem, hogy tudok hozzászólni, viszont amit a témát illeti, szóval a digitalizációt, ez nemzetközi szinten egy annyira technikai dolog, hogy ténylegesen csupa bürokrácia volt a munka, és rájöttem, hogy ez nem nekem való, és aztán átmentem az oktatásügyre, gondoltam, hogy fiatalokkal foglalkoztam az MNMI keretein belül is, táborkísérőként is hasonló gondoltam, aztán de az közelebb áll majd hozzám. Hát azzal se előttem telibe, de pont ezért gondolom, hogy a diák munka és az egyetemista munka tényleg egy olyan lehetőséget nyújt számunkra, hogy ez a norma. Az a norma nem az, hogy 3 évig dolgozik egy egyetemista ugyanannál a vállalatnál, vagy minisztériumnál, vagy akárminél, hanem hogy megkapjuk azt a 3-4 éves teret, hogy kipróbálunk, hogy bele mártjuk az ujjunkat ilyen vizekbe, olyan vizekbe, sósokba, édesekbe, és aztán sokkal könnyebb megtalálni helyünket a munkapiacon. Na és aztán most a külügyön kötöttem ki, amúgy, ami szakmámhoz vélten tényleg kvázi az én utam kéne, hogy legyen. Egyelőre jól érzem magam ott, úgyhogy, de hát ez meg az egyetemista munka úgymond egyik legnagyobb problémája szerintem az, hogy hiába is szeretnél ott maradni, nincs helyed, és nem fognak neked helyet adni. És ez nem egy kollégámmal történt meg, hogy 2 éven keresztül dolgozik, ismeri az összes munkatársat, ismeri az összes aktőrt, aki dolgozik abban a szférában, de mivel mégis közszféra, és nagyon, nagyon szigorúak úgymond a regulációk, és az, hogy most hány munkahelyet is írhatnak ki. Az egyetemista munkahelyre nincs megszabva semmiféle limit, nincs semmiféle szabályzatra az, hogy most nem tudom, 5 egyetemistád lehet. És hiába praktikusan felnevelnek egy új generáció jövőbeli munkatársat, de nem tudják hova rakni. És ez is oka annak, hogy ilyen gyorsan váltunk. És ott, ahol most is dolgozom, 2 héttel ezelőtt volt pont a beszélgetésem a főnökasszonyommal, és megkérdezte, hogy hosszú távon mire gondolok, és mondtam, hogy hát amennyiben lehet, nekem az óra az nem áll meg, sajnos. Szeptemberrel nekem nem lesz többi egyetemista státuszom, úgyhogy örülnék bármiféle lehetőségnek, nyilván nem direktben, de így diplomatikusan közölve. És a válasz az volt, hogy majd meglátjuk. És akkor néztünk egymás szemébe, és azt mondtam, hogy rendben van. És akkor csodálkozhat az ember, hogy a fiataloknak nem nagyon komolytalan a hozzáállásuk a munkához, főleg az egyetemistáknak, hogy most én is komolytalannak esetek ki, hogy fél évente, egy évente munkát váltottam, de ennek teljes mértékben praktikus oka van, az, hogy nincs célja, nincs valamilyen pozitív végkimenetele ennek a munkaszervezésnek.
Van külföldi tapasztalata is, ugye azt nem mondhatjuk, hogy nem tudom milyen, milyen bele, tehát áshatta volna magát ugye az ottani viszonyokba, de azért némileg van. Ha most összehasonlítjuk Szlovéniát, és ugye jól tudom, Berlinben volt, akkor mit tapasztalt? Milyen különbségek vannak a két ország közt? Mert Európai Unióban vagyunk, de ugye különböző országban.
Nyilván ez egy teljesen különböző ökoszisztéma. Hagyján Németországról sem beszélhetünk egy koherens egységként, mert már hagyjuk azt, hogy rurális, vagy város, vagy melyik most Baden-Württembergről beszélünk, vagy Berlinről, vagy Bayernről, ne adj Isten. De hogyha mondjuk Ljubljanát hasonlítanám Berlinhez, és egy ilyen munka iránti kultúra, felfogást néznék, nem különbözünk annyiban. Ott is ugye a Bundestagban, szóval az ő parlamentjük egyik irodájában dolgoztam, az egyik képviselőnél, és voltak hetek, amikor úgynevezett Sitzungswoche, amikor ült a parlament, akkor reggel 8-tól este 11-ig dolgoztunk, de amikor nem, 3-4 órára bementünk, megnéztük az e-maileket, válaszoltunk, és ennyi volt. Szóval nagyon megvan ez a ahogy az angol mondja, work-life balance, szóval a munka és a szabadidő közti az egyensúly, az úgy valahogy meg van tartva. De úgy érzem, hogy ott is és itt is tisztában vannak azzal, hogy bizonyos munkahelyeken, például mint a közügyben, ott nem, a 8 órás munkaidő nem a legideálisabb. Mert van, amikor tényleg ott kell lenned 8 órát, mert el kell végezned, és amíg a munka nincs megcsinálva, addig ott kell legyél. Viszont vannak napok, amikor abszolút semmi nem történik. És olyan azokon a napokon lehetne egy valamiképpen, úgy, ahogy mondjuk Berlinben, hogy mindenki tudja, aha, ez egy olyan időszak, ahol most nem annyira intenzív, nem kell annyit munkát vállalnunk, nem kell 8 órát ülnünk az irodában azért, hogy 8 órát ott üljünk az irodában. Szóval ez a mentalitás nálunk még egy kicsit szerintem hiányzik, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk, legalábbis a generációtársaimnál látom, hogy egyre többet beszélünk erről, egyre többet beszélünk a 4-napos munkahétről, egyre többet beszélünk a 6 órás munkanapról. Nyilván bizonyos szakmákban, ezt József úrra nézre, ez nem mindenütt adott, de összehasonlításképpen hasonló, de mégis szakmától függő, és mégis más.
Visszatérünk még erre a kérdésre, de azért hadd kérdezzem meg Brigitta Izabellát, még ugye őnek is van tapasztalata némi Magyarország és Szlovénia közt, tehát munkavállalás, munkakörülmények különböznek, vagy azért mi itt nagyon hasonlóak vagyunk? És mit jelentett, még egy alkérdés, mit jelentett a szlovén nyelv ismerete hiánya?
Akkor kezdjük az első kérdéssel. Nehéz összehasonlítani, hiszen én ezelőtt dolgoztam multinacionális cégnél, kisvállalkozásnál, családi vállalkozásnál, illetve egyéni vállalkozásként is, és azért összehasonlítani egy műsorvezetői állással nehéz, nem is igazán hiszem, hogy lehet egy multinacionális munkát összehasonlítani. Azt össze lehet, hogy ugye ott egy 8 órás keret van, ott kell lenni, van egy törzsidő, és azért az, amikor ott van az ember 8-tól 5-ig, akkor is, hogyha nincsen munka, azért az felőröli az embert. A másik dolog pedig, amit tapasztaltam mondjuk egy ilyen multinacionális cégnél, hogy azért ott mégiscsak egy porszem az ember, tehát több százan dolgoznak egy ilyen helyen, és azért az önmegvalósításra nem igazán van lehetőség. Ami a nyelvet illeti, azért én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen magyarul kell beszélnem, egy magyar közegben élek. Tanulok egyébként szlovénul, tehát elvégeztem tanfolyamot is, illetve hát a férjemet mindig hát pesztrálnám, hogy beszéljen hozzám szlovénul, de hát neki is az anyanyelve az a muravidéki magyar. Úgyhogy gondot nem okozott, hiszen akárhányszor, akár próbálok szlovénul beszélni, meghallják, hogy aha, valószínűleg tud magyar, és akkor ők nagyon kedvesen magyarul szólnak hozzám. Hát így kicsit nehéz a nyelvtanulás, de szerencsére nekem úgy nem okozott gondot. Sokat segítettek, nyilván a család és a munkahely is sokat segített, úgyhogy egyelőre nincs, de szeretnék megtanulni, mert hát azért ez egy nagy tudás, és azt mondják, hogy egy új nyelv, egy új személyiséget is ad azért az embernek, úgyhogy kell a szlovén nyelv Szlovéniában.
Folytassuk akkor most azzal a kérdéssel, amit már Noémi felvetett, és itt Szobocsán úr akar reagálni, de valamennyiüknek felteszem, és ugye remélem kifejtik véleményüket, tehát a 4 napos munkahétről, vagy akár a munkaórák csökkentéséről, tessék, Szobocsán úr.
Kicsit visszatérik a témára, amit a Noémi kezdett. Igaziból, mint fiatal munkás, bebizonyította, hogy jó végzi, igaziból is a főnöki szeretné, hogy ott maradna. Sajnos ezt nem lehet csinálni. Épp úgy van vállalatban is. Valaki jön praxáról, vagy ideglenesen fölvesztük, és lássuk, hogy jó dolgozik, jobban, mint a ott levő munkás. Mit bírunk csinálni? Ez biztos nem kabát, hogy leemellők, kicserélők, vagy más bort iszunk, valahogy meg kéne oldani, hogy az idősebb munkást ott, aki, vagy aki már ott levő, nem csináló, nem teljesíti a munkálat úgy, hogy kellene, hogy kicserélők, de nem szóbélek kicserélők, hogy megoldjuk, mit csinálunk avvel, az országgal. Nincs válaszom egy az egye, de valamit ebbe irányba kell csinálni, mert találkozunk, jönnek a fiatalok, igaziból gazdaságba felestük a gazdaságot, többet termelékünk, több munkás, de egy jelna uprávával. 160 ezerű, már most 190 ezeren vannak. Szóval nem lehet 200 ezer, 250 ezerre felmennyi. Szóval itt valamit kellene csinálni, találni egy módusz, hogyan lehetne ezt megoldani. Ha visszatérek a alapkérdésre, 4 órás, 5 órás, vagy említettem, hogy ez csökkent világban még le, be van bizonyítva, hogy igaziból 4 napot, ha dolgozó, teljesítményt elérít, ha mi 5 napig csinálsz. De minden munkálatokban nem, mert ha veszem egy burkuló, amit 5 napig csinál azt a fürdőszobát, azt nekem nem mondja senki, azt 4 napban még bőr csinálni, olyan minősége, az lehetetlen. Lehet, hogy egy héten, lehet, hogy egyszer, mert mikor menünk szombaton is valahová dolgozni, kell segíteni, dolgozunk, mint a állatok, de csak 1 napot ki lehet bírni, de rendesen, folyamatosan nehéz. Szóval a kiindulás az, hogy igaziból ebből 4 napba a teljesítményt valamit emelünk, de a béreknek is kellene valamivel csökkenteni. De ezelőtt a Szlovéniában meg kellene oldani, hogy egyetlen ritka ország, ahol 40 órás munkaidő van, de 36 is fél órát dolgozunk, mert a uzsona idő be van számítva. Senki nem mondja meg kell szüntetni, csak kellene igénybe venni, hogy nálunk nem 40 óra, hanem 36,5-te kell osztani, akkor mindjárt teljesítmény Szlovéniában is sokkal magasabb, mint mostan, mikor 40 órára számítsuk. Ez a helyet. De én szerintem ez ebbe irányba megy, és ezt nem bírjuk lecsökkenteni. Nálunk is a vállalatban voltak, mikor hazul dolgoztak, bizonyos munkálatokat lehet, de ez megint a személytől függ. személy, hogyha ő milyen karakter, úgyhogy tudja, hogy ezt meg kell neki csinálni, mindegy, hogyha az otthon van, vagy vállalatban van, mindegy, hogyha bejön szombaton, mert hétközben nem csinálta meg, van az a karakter, az a személytől függ, hogy ezt megcsinálja is. De ahogy hallom, ha ott ha dolgozunk, otthonról, hogy van evidencia, mikor kapcsolatban a számológépet, mikor mensz ki, minden. De ez mondom, ez fölösleg, hogyha arra irányba megyünk, hogy az ember tudja, mit kell neki telesíteni, hogy nem csak a igazi a jogát ismerje, hanem a felelősségét is vizsgálja.
Simona, lehet rövidíteni a munkahetet? Vagy kellene?
Lehet is, kellene is, biztos, hogy jó, néha jó is jönne, hogy kevésebb, de az én munkahelyemből kifolyólag nem mindig megoldható ez a 4 napos munkaidő. Tudjuk, hogy számos rendezvényünk van, nem csak hétfőtől csütörtökig, hanem péntök, szombat, vasárnap is. Az egyik programig be sem fejeződik, már ott van a másik. Segítünk a harmadikban, vannak nagy programjaik, próbáljuk minél jobban teljesíteni, és számomra ez a munkahely nem csupán munkahely, hanem sokkal több annál.
A fiatalabb generáció ugye még nem tudja ugye teljes mértékben, hogy mit jelent évek hosszú során dolgozni, úgy, ahogy most mi dolgoztunk, de hogyha így szavazni kéne, ugye referendumok állnak mindig előttünk, meg ilyen olyan szavazások, mire szavaznának, csökkentés, vagy maradjon így?
Ja, hát ez úgy, mint minden referendum kérdéssel, nem fekete-fehér. Úgyhogy nem tudom pontosan, hogy tudnék erre válaszolni. Nyilván ez mögött nagyon alapos meghatározás kéne arra, hogy tényleg, hogy minden, hogy a gazdaság is, és a közügy is, és az oktatás ügy is, mert ez annyira másféle munkáról van szó, hogy most nem mondhatjuk azt, hogy most a tanár dolgozzon napi 6 órát, mert lehetetlen. De annak, aki viszont megengedheti ezt magának, annak miért nem engednénk meg? Úgyhogy én ezzel argumentálnám azt, hogy igen, próbálkozzunk, nézzük meg Finnországot, nézzük meg a balti államokat, ahol próbálkoznak ilyen, Belgium, igen, próbálkoznak vállalatoknál, próbálkoznak közszférában, hogy akkor ez hogy is funkcionál. Úgyhogy szerintem egy próbát megérne, de nyilván a szakmától és a munkaterülettől függően ahhoz kéne alakítani.
Igen, én is ezzel 100%-osan egyetértek, tehát például egy, nem tudom, például egy péknek muszáj, nem tudom, 100 darab kiflit ott lerakni reggelre, akármennyi időbe is telik, de igen, bizonyos munkaköröknél pedig azt lehet mondani, hogy a munkáltató lehetne rugalmasabb, tehát igen, amit meg lehet csinálni otthonról, azt miért ne tehetné meg az ember. Nyilván vannak hátulütői, van, aki visszaél ezzel, nehéz is ellenőrizni, úgyhogy nem, tényleg nem egy fekete-fehér kérdésről van szó.
Ebben egyetértünk teljes mértékben, és most a két beszélgető társamat kirekeztem a következő kérdéskörből, ugyanis Vida Szimona és Szabocsán Stefán is ugye eddig mint munkavállaló beszélt, ugyan némileg érintették a területet is. Szimona, eljött az az idő, amikor munkaadói szerepbe jutott. Mennyire változott akkor a munkához való viszonya, a munkatársakhoz való viszonya? Egyáltalán változott? Mert azért a felelősség az teljesen más volt, mint addig, amíg ugye alkalmazottként dolgozott.
Tehát akkor most hadd mondjam azt, hogy igen, hálás vagyok a sorsnak, hogy kipróbálhattam ezt a tisztséget is, mint igazgató, mint az igazgató megbízottja. Egy évig végeztem ezt a feladatot, az intézet legkimagaslóbb, legfényesebb korszakában történt ez meg, de minden valamire jó, ez is arra volt jó, hogy még több tapasztalatot szereztünk, és merem állítani magamról, hogy nem úgy viszonyultam a munkatársakhoz, mint főnök, mint igazgató, mert nagyon sok felmerülő kérdésre választ kellett adni, megoldást kellett találni, és csak ezt közösen a munkatársakkal tudtuk elvégezni, és sikeres egy évet mondhatunk magunk mögött, és én úgy voltam, mint munkatárs, bizonyos szempontokban úgy kellett helytállnom, mint igazgató, döntést kellett hozni, de nagyon sok dolgot meg kellett oldanunk, kevésen voltunk, és én is a munkából kivettem a részt, tehát nem csak parancsoltam, hanem segítettem is, és dolgoztam is, és amint mondtam, számomra ez a munkahely nem csupán munkahely, hanem annál sokkal több. Nekem ez egy kihívás volt, amikor erre vállalkoztam, akkor még nem tudtam, hogy miben ereszkedek, milyen feladatok hárolnak rám. Menet közben sok minden kiderült, de próbáltunk helytállni, és voltak körülöttem olyan személyek, akikre mindig és minden pillanatban lehetett számítani. Ilyenek voltak a munkatársak, ilyenek volt a szűk családi köröm, tehát párom, a nagymamák, a munkatársakat említettem, és egyéb más személyre is számíthattunk, mint segítségül abban az egy évben.
Szabocsán úr, az ön életébe is ugye bekövetkezett a nagy fordulat, tehát a vezető pozícióra került, munkaadóvá vált. Milyen volt az ön meglátása szerint, illetve milyen a jó munkás? És önre gyakorlatilag milyen teher nehezedett akkor ezt? Azért arról is beszélhetünk, hogy azért egy teher is, bizonyos teher is ez.
Én nekem előbbről is volt tapasztalatom, mert figyeltem, hogy mi történt, mikor egy osztályban 4-5 munkás volt, és új köztük egy főnök lett. Előbb mit csinált ez a főnököknek, hogy viselkedett, és most ő lett főnök. Hogyha megváltozott a hozzáállása, vagy nem. Úgyhogy itt volt egy pár tapasztalatom, hogy figyeltem, hogy milyenek az emberek, valakiek megváltoznak, valakiek nem, hogy nagy főnökök. Mikor én igaziból a Váriszt privatizáltuk, és a tulajdonos lettem, én mindig abból indultam ki, hogy én voltam a másik oldalon is. Voltam a szakszervezetben is, voltam mint munkás is, mint néztem a főnököket, néztem a igazgatókat, néztem a tulajdonosokat, hogyan viselkedtek, ha is mit tetszett, meg mit jobban hattam, hogy ők csináltak. Én ezt próbáltam változtatni pozitív hozzáállásról, hogy alatta lévőek, a másikak nem mondják, nézd meg a Szabocsán Pista milyen lett. Előbb, mikor ő itten volt vezető, vagy pedig munkás, így kritizált, így csinált, most meg ő teljesen megváltozott. Azt, amit igaziból próbáltam mindig meggondolni, hogy ilyen hogy reagálnék, hogyha valami igazgató, valami tulajdonos, én tőlem ezt követelne. Mindig példa voltam, példa akartam lenni, hogy nem mondhassák, hogy ő úgy csinálja, mitőlem követeli, hogy gyere 6 órakor dolgozni, ő még 6 óra 10 perc költ. Én mindenki megmondhassa, első voltam szolgálatban, irodában mindig, utolsó között nem mentem el, de első voltam, és mindig is ezt követeltem, és szigorúan néztem erre, azt ezt csinálták meg, hogy a munka még volt csinálva. Szóval ez egy téma. Másik a paritás szabály. 80-20. Igaziból a munkásoknál, én szerintem, az én tapasztalom szerint 90-10. 90% munkásnak jó munkás. 10% rossz munkás. Nem mondhatom, a rossz munkás. És a 10% munkás miatt, mint csinálunk törvényeket, ezekkel foglalkozunk a vállalatokban, ezekkel van probléma. 90% jó, szorgalmas, megérdemli nagyobb béreket, több pénz, mindent igaziból. És a megélített munkás, a jó munkás, azt mindenki tudja, azt mindenki mondja. Valakinek a bér, valakinek a karriera, valakinek a munkatársai, valakinek a jó főnökje, ez függ a soktól. De még mindig, mikor az is történt, hogy valaki jött hozzám, hogy fölmondok. Mondom, miért mondasz föl? Fizet is miatt, vagy miatt? Ha valaki a fizetés miatt mondott föl, mérek miatt mondtam, nem. Ne menje, mert fél év múlva, egy év múlva megfordulhat a világ. Ha pedig nem vagy megélégedve, mert ott a jobb a körülmények, van karrierád, vagy valamit más igénynek menje, neked én jót kívánok, nem rosszat. De ember van, jó, menje jobbra, de ne, hogy fél év múlva jön vissza, és mondod, hogy igaziból csalódtam, mert akkor nehéz eljössz vissza, mert figyelmeztetelek, hogy nem, hogy igaziból mindenhol, ha jó munkás vagy, becsülve vagy, és nincs problémad. Ha pedig rossz vagy, akkor még problémás van új munkahelyedén is.
Műsoridőnk vége felé közeledünk, mindössze 4 percünk áll még rendelkezésre, és még számos kérdés megválaszolatlan maradt, de ezt ugye nem tudjuk most megtenni, de befejezésül azért még egy kérdés. Változik minden, változik a világ. Az önök véleménye szerint hogyan, miként fog változni a munkához való viszonyunk?
Munkához való viszonyunk, hát... Igen, az látható, hogy pontosan emiatt a 4 órás, vagy hát 4 napos munkahét miatt, 6 órás munka idő miatt azért a fiatalabb biztosan változni fog, tehát de szerintem a fiatal generáció sem tudja, még hogy az sem jó, hogyha nem dolgozunk sem ennyit, vagy hogyha nagy, tehát hogy azért a munka, a munkahely, a munkatársak nagyon sokat adnak nekünk, úgyhogy változás biztos, hogy lesz, az, hogy hogyan viseli ezt a generáció, illetve az idősebb generáció hogyan tud ezzel együttműködni, szerintem az is egy nagy kérdés. A kommunikáció és a nyílt kommunikáció szerintem nagyon fontos, hogy meghallgassák a fiatalokat is, és a fiatalok is tanuljanak az idősebb generációkban.
Na igen.
Hát sajnos jövőben látó golyóm az nincs, de ahogy kolléganő is mondta, szerintem is nagy változások fognak következni az elkövetkező évtizedekben. Részben azért is, mert ugye mutatják a demográfia statisztikák, hogy a populáció egy nagy része az elkövetkező 10-20 évben nyugdíjba fog vonulni, és nem biztos, hogy lesz az a fiatal munkaerő, aki azokat az üres helyeket be fogja tudni tölteni. Nyilván ez nem máról holnapra fog megtörténni, de én csak azt remélem, hogy leszünk elég flexibilisek társadalmunkban, hogy ezekre a változásokra tudunk választ adni, és hogy aklimatizálódni tudjunk.
Mide Szimhana?
Szerintem már most lehet észlelni azt, és észleljük azt, hogy a munkakörök, munkahelyhez való viszonyok változnak, ugye a digitalizáció, a mesterséges intelligencia ehhez hozzásegít, bizonyos munkakörök, munkahelyek így megszűnőben vannak, hogy mi lesz a jövőben, biztos, hogy másképp lesz, mint most.
Én mondom, hogy a demokrácia azt hozta, hogy mindenki a jogát tudja, a felelősséget kevesebbet. Kezdjük a iskolába, ha valami a tanítónéni szigorúan hozzá, a gyerek jön a szülő, de ügyvédde. Így van a munkahelyén is. Igaziból, hogyha valaki valamit követel valakit, ő egyszerűen mondja a mobbing. Sajnos ezt a demokrácia hozta, és remélem, hogy a fejlesztés, a IT hozza az, hogy egyszerűen valamit megoldjuk ezt a részt is, de a munka dolgozni kell majd bizonyos munkálatokat végezni.
Május 1-ét ünnepli?
Igen.
Igen, én nem dolgozom.
Tény és való.
Igen.
Ennyi tehát a munkáról, a munka ünnepéről, a munkához való viszonyunkról. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy ellátogattak a stúdióban. Köszönöm Szabocsán Stevánnak, Vida Szimonának és természetesen Végi Naiminek. Gáj Brigitta Izabellát pedig itt hagyjuk a stúdióban, hogy elköszönjön önöktől, tisztelt hallgatóink. Király Tomislav volt velünk, ő volt a hangtechnikusunk. További kellemes rádiózást, kellemes időtöltést, és akkor minden jót. Május 1. alkalmából. Köszönöm figyelmüket!
Köszönjük!